Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 331-es számú dicséretünk első versét énekeljük. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, hogy megvan írva Zakariás könyvének 11. részében. Nyisd be a kapuidató Libanon, hogy tűz emészen cédrusait között. Jajgass te Ciprus, mert esik a cédrus, leomlott, ami legjava. Jajgassatok ti Básán tölgyei, mert pusztul a rengeteg erdő. Hangzik a pásztorok jaja, mert elpusztult az ő büszkeségük. Hangzik az oroszlán ordítása, mert elpusztult a Jordán kevéssége. Ezt mondja az Úr, az én Istenem. Legeltesd a leölésre szánt juhokat, amelyeket leölnek az ő tulajdonosaik, anélkül, hogy bűnnek tartanák. Eladóik pedig ezt mondják, áldott az Úr, mert meggazdagodtam, és pásztoraik sem kímélik őket. Bizony nem kímélem többé a föld lakosait, ezt mondja az Úr, sőt, én adok minden embert a fele barátja kezébe, és az ő királya kezébe, és megrontják a földet, és nem szabadítom ki kezükből. Legelteném hát a leölésre szánt juhokat, azaz a megnyomorgatott juhokat, és választék magamnak két pálcát, az egyiket nevezem szépségnek, a másikat nevezem egyességnek. Így legelteném a juhokat. És három pásztort vertem el egy hónap alatt, mert elkeseredék a lelkem miattuk, és az ő lelkük is megutált engem. És mondám, nem őrizlek titeket, halljon meg a halálra való, és vágattassék ki a kivágni való, a megmaradottak pedig egyék meg egymástak a húsát. És vettem egyik pálcámat a szépséget, és eltörtem azt, hogy felbontsam az én szövetségemet, amelyet az összes népekkel kötöttem. És felbomla az azon a napon, és így tudták meg az elsanyargatott juhok, akik ragaszkodtak hozzám, hogy az Úr dolga ez. És mondám nekik, ha jónak tetszik nektek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba. És 30 ezüst pénzt fizettek béremül. És mondta az Úr nekem, vesd a fazekas elé, nagy jutalom, amelyre becsültek engem. Vevém azért a 30 ezüst pénzt, és vetém azt az Úrnak házába a fazekas elé. Majd eltörém a másik pálcámat is, az egyességet, hogy felbontsam a testvérséget Júda és Izrael között. És mondá nékem az Úr, most már szerez magadnak balont pásztornak való szerszámot, és íme én pásztort állítok erre a földre, aki az elveszettet meg nem keresi, a gyöngével nem törődik, a megtépettet meg nem gyógyítja, a jókarban levőt nem táplálja, a kövérnek húsát megeszi, a körmeit széttördeli. Jaj, a mi haszna pásztornak! Fegyver a karjára és a jobb szemére, karja szárazra száradjon, és jobb szeme sötétre sötétedjék. Imádkozzunk. Milyen megrendítő lehetett, Uram, amikor a te templomodban a prófétai szó felhangzott és elmondta ezeket a szavakat. És akik mentek oda, a te imádásoddal hallották. És a népnek a vezetői, a főpapok, a papok hallották. Hallották a te ítéletedet az életük miatt, hallották az ítéletedet a fogadtatásod miatt, hallották az ítéletedet a gonosz szívük miatt. Most, amikor minket szólítasz ezzel az igével, arra kérünk téged, add azt a legbelsőbb csendet a lelkünkbe, amelyik kihallja a te szavadat, amelyik megérti a te akaratodat, amelyik kész meghajolni és meghódolni te előtted, és nem határozhatja meg emberi szó, emberi akarat, a látás módunkat többé. Arra kérünk téged Jézus Krisztusért, hogy építs meg magadnak, legeltes, mint jó pásztor bennünket, hiszen szükségünk van a tőled jövő, életet adó szóra, a tőled való világosságra, a tőled való erőre és bölcsességre. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, a mi megváltónkért, Krisztus Jézusért. Amen. Isten üzenetét hirdetem és olvasom Zakariás könyvének 11. részéből a 4. és a 7. versből. Ezt mondja az Úr, az én Istenem, legeltesd a leölésre szánt juhokat. Legelteném hát a leölésre szánt juhokat. Bevezetőül hadd mondjam el nektek, hogy valószínű ebben a gyülekezetben mindenki emlékszik Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, hogy ebben a világban nyomorúságotok lészen, de ne féljetek, én meggyőztem ezt a világot. Valószínű ebben a gyülekezetben minden hitben lévő emlékszik arra a Jézus Krisztusi kijelentésre, amikor azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És valószínű emlékszik mindegyikőtök Jézusnak arra a különleges beszédére, amikor azt mondja, hogy az én testem étel és ital. Valószínű emlékszik itt mindenki arra a Jézus Krisztusi kijelentésre, aki azt mondja, hogy nem e világból valók vagytok. Mint ahogy én sem e világból való vagyok. És ebben a kontextusban egészen másképp szól, hogy ebben a világban nyomorúságotok lészen. Itt van konkrétan megfogalmazva, hogy mi. Hogy mi. A leölésre szántság nyomorúsága az Isten gyerekeinek osztály része ettől a világtól. Nem ebben a világban, hanem ettől a világtól. E világnak a fiai az Isten kijelentése szerint a bűnben és kárhozatban élők fiai. Sötétség gyerekeinek is hívja a Szentírás őket. Nem állhatják az Isten gyerekeit a világosság fiait. Ott és akkor, amikor elhangzik ez a különleges ige hirdetés, akkor Izraelnek a vezetőit, a papját, a királyát, a prófétáit minősíti az Isten gonoszoknak, rossz pásztoroknak. És tudjátok, annyi történik, hogy amíg egy-egy pásztornak a feladata az, hogy a keze alatt lévők gyarapodjanak. A keze alatt lévők lélekben is és egyébként is meggazdagodjanak. Egy jó király, egy jó uralkodó alatt fölemelkedik a név minden tekintetben. A tudása, a tudománya, az erkölcsi szintje, a gazdasági szintje, minden emelkedik egy jó uralkodó alatt. Ahol az uralkodó rossz vagy gonosz, Ott a nép minden szintén lesüllyed, gazdaságilag, erkölcsileg, vallásban, minden tekintetben lesüllyed. Törvényszerű, oda süllyed a vezető szintjére. Oda süllyed. Látásmódja, gondolkodásmódja oda fajzik, amilyen mintát lát. Ha akarja, ha nem, törvényszerű. Addig, amíg az élő Istennek az akarat az, hogy felemelje az embert, azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én a ti Istenetek szent vagyok. Ez azt jelenti, erkölcsi határt és magasságot szab az Isten, amelyik felé, fölfelé kell törekedni az embernek, hogy azzá legyen. Aki azt mondja, mert én szeretett Istene vagyok, ti is egymást szeressétek, az erkölcsi törvénye fölfelé emelő. Nyilvánvaló módon minden meg fog változni, hogyha az Istennek akaratának eleget tesz az ember, mert a lelkiségében is az Isten a minta, a gondolkodás módjában is a szerető gondviselő Isten a minta, az áldozatkészségben is az Isten a minta, hiszen az egyszülött fiát adta. Tehát ahol az Isten uralkodik, ott mindennek emelkednie kell. Mindennek. Aztán, ahol az Isten az uralkodó, ott a békességnek lesz egy alapja. Hiszen az egymást szeressétek, egymást egymásnak különnek tartsátok. A békesség fejedelmének uralma azt jelenti, hogy minden gonoszt, minden sötét dolgot, mindent, ami susárlás, ami ármány, ami hamis, ami aljas és Isten szintjén nem állhat meg. Ezeket bűnbánattal letették az emberek, és megszabadultak a sötétség uralmát. Tehát ott, ahol az Isten egy lélekben uralkodni kezd, a körül, a lélek körül élettér keletkezik, nem így van ott, ahol a gonoszság uralkodik. Ott nem a jó hír, a békesség szerzés, a boldogság, a boldogulása a népnek a cél, hanem mert az istentelenség önmagába önzés. Ezért a maga hasznát és javát keresi a vezető. Vagy a vezetőség, vagy a vezető réteg. A maga boldogsága és boldoglása. Figyeljétek, hogy hogy fogalmaz Zakariás könyvében az Isten. Mert ugye a lélek szerint illatik le minden. Isten szent lelke vezetése alatt. Ezt mondja az Úr, az én Istenem, legyeltesd a leülésre szánt jókat, amelyeket leülnek az ő tulajdonosaik, anélkül, hogy bűnnek tartanák. Eladóik pedig, ezt mondják, áldott az Úr, mert meggazdagodtam. Érdekes, van hálaadása a gonosz úrnak. Azért, hogy ő meggazdagodott. Na és akkor a nép, akit itt báránynak és jóknak nevez az Isten, ezek az eladottak, ezek a kifosztottak, ezek a kisembizettek, ezek a tönkretehetők, ezek a halálra szántak, a kiirtásra szántak. Milyen jó, ugye testvérek, hogy olyan régmúlt időbe kell csak visszatekintenünk. Milyen jó, hogy a mi szemünk ma van egészen mást lát. Milyen csodálatos, hogy vissza lehet lépni több ezer évvel. És ott bemutatja az Isten a mi tanulságunkra, hogy mit csináltak, hogy csinálták, mi volt a következménye. Tragédia volt a következménye. Azt mondja, hogy leölésre szánt. Azt mondja, hogy rosszak a pásztorok, a király, a főpap, a próféta. Csak a gazda jó. Érdekes, a gazdának számít, hogy mi lesz a nyájjal. Másnak nem számít, mi lesz a nyájjal. Szabad kérdeznem valamit. Te benned milyen lélek uralkodik? Gazda lélek? Mert van béres lélek, és van gazda lélek. A gazda lélek másképp lát, és másképp gondolkodik. Annak mindig minden számít. Annak mindig mindenre kiterül a figyelme. Voltak mellettem olyan munkatársak, akik nem voltak képesek csak azt megcselekedni, amit éppen direkt parancsoltam, hogy menj és intézd el. Magától meg nem látta volna. Nincs benne gazda lélek. Megszokott valamit, hogy nem kell látni, nem kell gondolkodni, nem kell gazdának lenni. Érdekes, megtanulták az emberek, hogy a lelküket adják, veszik, és nem az övék. Valahogy megszokták az emberek, hogy bánnak velük, és nem szokták meg az emberek, hogy ők az Isten kezébe, mint fiak, hatalmas értéket képviselnek. Én meg vagyok győződve róla, hogy itt ebben a gyülekezetben is a túlnyomó többségnek nincs saját magára való igaz rálátása. Tudod, hogy ki vagy te az Isten szemében? Aki azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak legeltesd a leölésre szánt bárányt, éltesd a gazdáik ellenére, a rajtuk uralkodók ellenére, te éltesd! És jön a válasz, Jézusi válasz, legelteteném hát a leölésre szánt bárányokat. És ezt teszi mind a mai napig. Nem tudom, van-e füled a hallásra? Tegnap este megígértem a barokk estén, hogy kifejtem, hogy mi az a gyilkosság tervezet, amivel halálra szánták a juhokat. És bár tudom, hogy ez ebben a mai világban is ön és életveszélyes dolog kifejteni, megteszem. Megteszem. Mert a mi magyar népünk hitetlenül él. Ez a mi magyar népünk nem tért meg a bűneiből. És tudjátok, mi a baj? Mert a pásztornak meg kell kiáltani, hogy miből kell megtérni az Istenhez. Hogy elnéztem ezt a mostani korosztályt, ti mind a két gonoszsággal ismerősök vagytok. Az egyik fő gonoszság az Isten ellenes lázadásnak egy izmusba való bújtatása, ez az ateizmus. Amikor ezt a magyar népet nézem, hiszen ebben a magyar népben lettem ige hirdető, ebben a magyar népben lettem az élő Isten evangéliumának hirdetője, ebben a népben kell elvégeznem a szolgálatomat, ebben a magyar népben kell meghirdetni az Istennek akaratát, és meghirdetni a sötétségek minden erőit leleplezve, hogy ki ellen van tusakodásunk, és mi ellen van, mi az, ami az ember lelkét gyilkolja és tönkreteszi, el kell mondani ennek a magyar népnek, mert rosszul fogalmaznak. Van egy különös szó ma, és én nem politizálok, ezt nagyon szépen kérem, hogy senki ne tegye oda, én lélekről beszélek, és lelkiségről beszélek, mindjárt kiderül, mennyire lelkiségről, Magyarországon van egy különös kifejezés, ez, hogy baloldaliság. Magyar népünk, ha szavazni megy, a túlnyomó többsége baloldaliságról tesz bizonyságot. De könyörgöm, ez a baloldaliság, ez Jézus Krisztus szavának az alapján született. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy eljön majd az a nap, amikor visszajön ítélni eleveneket és holtakat. És álljatok jobb kezem felén, atyámnak áldottai, szól majd az Úr Jézus. És azt fogja mondani, és ti átkozottak, álljatok a bal oldalra. Na ebből a Jézus Krisztusi kifejezésből jön majd az Isten ellenes lázadásnak egy olyan nagyképű vonulata, amelyik felvállalja nyilvánvaló módon, hogy baloldali vagyok. Ez szellemiség, ez nem párt, Ez szellemiség. Mit jelent? Nekem az Isten nem Isten. Mit jelent? Nekem az Isten nem Úr. Mit jelent? Nem félek tőle. Sőt, úgy fogok élni, hogy nyilvánvalóan hirdetni fogom, hogy nincs és nem számít ez a baloldaliság. És ebből következik az ateizmus, az Isten tagadás. Ezt a magyar népünket megtanították az ateizmusra. Miből kéne megtérni a magyar embernek? Nem a szocializmusból, az ateizmusból. És el kéne szörnyűködni, hogy mit vál magáról. Hogy uram, én bolond, fölvállom a kárhozottak károsztatását, hogy baloldali vagyok, kerüljön rajtam és állítsa jobb oldalra. Nem politikailag. Mert ha valaki politikai itt áll, vagy politikai ott áll, aki jobb oldalon áll, sem biztos, hogy hisz Jézus Krisztusban. Ez szellemi megfogalmazás. Senki ne kavargassa a politikával, eszébe ne jusson, már csak a sötétségéről beszél. Én lelkiségről beszélek. Azt mondja, hogy vannak átkozottak, és vannak áldottak. Az áldott az, aki megbánta a bűneit, aki megmosattatott a bárány vérébe, és aki engedelmeskedik az Isten igényének, és szent lelke vezetés alatt, ez a jobboldali. Nem párt, szellemiség. Meg van fertőzve az emberek feje, a látásmódja, a gondolkodásmódja, és ma már csak megosztottan pártokba tudnak gondolkodni. Őrület! És nem tudnak a hit szemével nézni. És a fogalmainkat ellopták mások, és ezért súlytalanná tették. Miből kell megtörni a magyarnak? Az istentelenségből. Az Isten tagadásból, az Isten káromlásból. Abból, hogy elhagyta. Elhagyta. Tessék megnézni a mai magyar állapotokat. Korlátlan, gátlástalan uralma a bűnnek a lelkek felett. És ez a nép nem eszmél, nem eszmél, mert meg kéne térni. Na de most jön a következő. Miért nem tud megtérni? Mert van egy másik sötét hatalom és erő, amelyik félelmetesen munkálkodik. Úgy hívják, hogy liberalizmus. Nincs időm kifejteni. A szakdolgozatok persze elkészültek róla. Mindazonáltal néhány szót hadd mondjak. A 15. században üti fel a fejét, és lesz először nyilvánvalóvá, hogy az úgynevezett keresztény egyház tanításával szembe amelyik. Azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, odafelvalókat keresétek, a föld dolgokat pedig Isten megadja. Ezzel szembe Zachariel tűzi a következőt, nem fönt, hanem itt lent. Nem Istennel, hanem Isten nélkül. Nem az Istentől Jézus Krisztusban nyert szabadsággal, hanem az általunk kivívott egyháztól, Istentől független szabadságban. A szabad elvűségnek minden szabálya szerint gazdagon akarunk élni. A másként gondolkodók, akik nem tartoznak bele az egyházba. A liberalizmus alaptanítása az Istenen kívül és nélkül való teljes szabadság az embernek. Alaptanítása. Nincs bűn. Nincs szükség Jézusra megváltóként. Nincs szükség szabadítóra, hiszen nincs bűn, és nincs bűnnek ura. Szabadság, ó! És szabadosság. Ebből következik, hogy hat kábítható szerezzen a gyerek, és a többi, szexuális szabadság, gondolkodás szabadsága. Érdekes módon csak az egyháznak nincs szabadsága. Érdekes módon csak ez a Jézus Krisztus ártalmas. Érdekes módon a szabadság arra szabadság, hogy bárki, bárhol büntetlenül ezt a nevet káromolhatja, hogy Jézus a Krisztus. Nincs fogalmatok a pusztításáról. Mert ha egy népbe súlykolják a tanult ateizmus után, és azzal párhuzamosan, hogy bármit megtehetsz, és nem bűn, az egyházat lejáratja, aki meghirdeti, hogy mi az Isten akarata. Nem akarja a bűnös ember elveszni, azt akarja, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. De éppen azt tanítja, hogy nincs bűn. Meg fog térni ez a nép? Ha azt tanítja, hogy a papok erőszaka, hogy bűnössé akarják tenni a népet, én úgy érzékelem, valaki más akarja bűnössé tenni a népet, és más miatt. De az igazi bűnökre nem derül fény. És a világosság, amikor beleragyog a sötétségbe, akkor kideríti, hogy mindennek lelki megítélése az igaz megítélés. Én esdekelve kérlek téged, hogy amiket mondok, tedd az Isten mércéjére. Amiket hallasz, tedd a lélek mércéjére. Ne süllyedj le oda, hogy párt. Hanem maradj ott, ahol maradnod kell lelki emberként. Követem az én uramat, és úrnak mondom-e ebbe a gátlástalan gonosz világba Jézus Krisztust, és megváltónak mondom-e, aki meghalt az én bűneimért, aki nem akarta az én bűnbe való halálomat, hanem azt akarta, hogy megtérjek és éljek. Hát ezért szól Istennek az ottani gonosz és az itteni gonosz világ közepette a parancsa. Legeltesd a leölésre szánt bárányokat, mert ma azzal szánják leölésre a bárányokat, hogy bűnre csábítják, hogy Isten haragja legyen rajta. Bűnössé teszik, hogy Isten ítélete, az majd eljöjjön rá. Ettől gyilkos lélek, a gyilkos lélek, az ateista és a liberalizmust hirdető. Nem tudom, hogy Isten lelke elvégzi, a súlyát érezzétek, hiszem, hogy elvégzi. Mit mond Jézus? Legeltetem a leölésre szánt bárányokat. Ahogy az Isten parancsolta, két pálcával. Az egyiket nevezem szépségnek. Az eredeti héber szövegben ez azt jelenti, hogy kegy. Isteni kegy, kegyelem. Hogy irgalommal és kegyelemmel vezetem őket. A másik egység. Szakíthatatlan egységben. Egyszer nem kell a kegy, és nem kell a kegyelem, és nem kell az egység. És akkor eltöri a pálcát. És oda dobja az ítéletnek az embereket, és azt mondja, jó, ha nem kellek, akkor egyétek meg egymást. Szabad kérdezni valamit? Nem nyilvánvaló a megosztottság a világban? Nem nyilvánvaló, hogy az emberek egymást fajják és felszabálják? Nem nyilvánvaló, hogy Isten haragja munkálkodik a világban? Nem elég nyilvánvaló? Nem elég nyilvánvaló a megosztottság minden tekintetben? A családokban sincs egység? Valami félelmetes szabadságot adott az Isten, amikor visszavonta a kegyet. Legyen, és uralkodjék a bűn rajtatok. Aztán jön Jézus, és kiirtatik a messiás, leromboltatik a templom. De hirdettetik az evangélium, amelyik így szól. Isten elküldte az ő bárányát, hogy áldozatul legyen, engesztelő áldozatul legyen a bűnösöknek. Bár rögtön megkiáltja, a bűnösök között első vagyok én, aki ebből a kegyelemből részesül. Aztán elküldi, mint jó pásztort ezt a Jézust. És mind a mai napig megkeresi az elveszett sajátjait. Az elveszett sajátjait, amiket halálra ítéltek, hogy bűnbe maradjanak, hogy a gondolataik megszokja a bűnt, és elveszítsék a lélek érzékenységét. De jön és megszólaltatja az igéjét, jön az ő lelkére, és azt mondja, hogy térj vissza, elpártolt. Van számodra hely a kegyelembe. És én egyszerűen szoktam fogalmazni ezt. Az így hangzik, hogy téged szeret az Isten. Legeltetém hát a leölésre szánt bárányokat. Így történik, hogy te is lelki eledelt kapsz, biztosít arról, hogy el nem hagy téged, el nem marad tőled, és azt mondja, hogy én te rólad, el nem feledkezem. Te, drága vérem megváltott gyermeke az Istennek. Ne add oda a lelked a bűn halálára. Te maradj meg hűségesen a te megváltó Jézus Krisztusod mellett. Bátorodjék a szíved. Isten tudja, hol élsz, tudja, milyen korban élsz, tudja, mi vesz körül, de te ne félj. Megtartatásra való nép vagytok. Imádkozzunk. Milyen egyszerűen mondtad, Uram, hogy a sötétség nem szereti a világosságot, és nem fogadja be, mert jobban szereti a bűnt. Hadd köszönjük meg, hogy minket minden sötétségünk és bűnünk ellenére kivontál a te kegyelmednek világosságára. Velünk azt a különös kegyelmet gyakoroltad, hogy megismertettél bennünket a bűnnel, ráismertünk önnel a lelkünk bűneire, és elmondhattuk neked, bocsáss meg, Uram. Vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. De te könyörültél, és fiadnak neveztél, Jézus Krisztusért. Köszönjük azt a különös gondviselést, hogy minden reggel megújítod rajtunk a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy amikor hitünk elfogyatkozna, te Jézus imádkoztál, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Így a te kezedből van a mi megtartatásunk, amiért áldunk és magasztalunk téged. Taníts meg, Uram, fölfelé tekinteni. Minden körülmények között fölfelé. Vedd el a szívünkből azt a keserűséget, amely akkor támad, ha felmérjük a jelen valót. Köszönjük azt a különös kegyet, hogy ebben a nyomorult jelenvalóban felismerhetünk téged is, mint jelenvalót. Hogy semmi nem történik engedélyed nélkül. most arra kérünk, édesatyán, Krisztus Jézusért, hogy jöjj be a mi szívünkbe, uralt azt, uralt a gondolatainkat, a látásmódunkat, támogass bennünket a hűségnek, az engedelmességnek lelkével, és hogy ígérted, őrizd meg magadnak e jelen való gonosz világban. Amen. Te rólad el nem feledkezem. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.